Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit megírva találunk a 95. Zsoltárban a következőképpen. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettetek engem, őseitek próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, téveigő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, 60. vasárnapja a böjt előnek a közepe. Sokan úgy érzik magukat ebben az időszakban, mint például a Szent Háromság ünnepe utáni időszakban. Kicsit olyan senki földje érzés, hiszen még nincs böjt, már nincs vízkereszt. Valamit azonban érdemes most is a szívünkre helyeznünk. Most sem, és Szent Háromság ünnepe után sem mondhatjuk azt, amit szoktunk mondani, hogy ünneptelen időszakban vagyunk. Minden napunk, és kifejezetten minden vasárnapunk a feltámadott Krisztus ünnepe, és mint ilyen, Isten dicséretének, imádatának egy-egy lehetősége. Ma egy olyan fontos dologról lesz szó, ami a keresztény élet szempontjából elengedhetetlen. Ez a dolog kulcsfontosságú magunk számára, ugyanúgy, mint úgy általában az egész egyház számára is. Ezért lenne jó, hogyha végre megértenénk. Dicsérjük az Istenünket, és magasztaljuk őt. Ma az egyházban sokszor és sokféleképpen mutatjuk meg, hogy mi lenne a keresztény élet célja, de azt mindig elfelejtjük hozzátenni, hogy mindezért, mindazért, amink van, amit az Isten ad nekünk, azért őt kell dicsérnünk, mert ő dicséretre méltó. Különösen fontos tudatosítanunk magunkban ezt az elmúlt napok eseményei hatására. Hát ilyen tragédiák sajnos vannak, és azt sem mondhatjuk, hogy a jövőben nem lesznek. A húsvér valóság mutatja ezt, hiszen mindannyian tudjuk, hogy Törökországban és Szíriában az elhunytak számolása éppen ezekben a pillanatokban lépi át Orosháza lakosság számát. És még ki tudja, meddig tart a számolás. És ezek a tragédiák mindig arra sarkalnak sokakat, hogy az Isten nem lehet jó. Nem lehet jó, hogyha ilyet megenged. Vagy az Isten nem lehet mindenható, hogyha ilyet nem tud megakadályozni. Talán éppen egy hónapja volt szó a konfirmációs előkészítő órán erről, hogy ez a gondolkodás miért visz tévútra. Mert az Isten nem a tragédiát engedi, hanem azt, hogy mi emberek azt tegyünk, amit akarjunk. Mert az Isten ott van most is azokban és azok között, akik a reménytelenség ellenére is ott maradtak, és túlélők után kutatnak. És még most is találnak. Szinte csoda számba megy, mondják sokszor a címlapok. És az Isten ott volt a tragédia előtt is, amikor a családok közül bizony sokan együtt imádkoztak és dicsőítették az Istent. És akkor is, amikor a romok alatt a testvérek egymást védve bírták a végsőkig, és akkor is, amikor a mentő csapatok kiemelik az élettelen testeket, és mindezt tisztelettel teszik, mert ott mindannyian együtt egy lélekkel gyászolnak minden egyes embert, és együtt örülnek minden egyes megmentett ember felett, még ha csoda is kell ahhoz, hogy ez sikerüljön. Mert az Isten közöttünk van. Mi vagyunk azok, akik továbbadhatjuk, és akik megélhetjük az ő szeretetét. És ezért őt illeti a dicséret, nem pedig minket. Isten mindannyiunkat arra teremtett, hogy képesek legyünk dicsérni őt. Probléma az, hogy legtöbbünknek nagyon rossz istenei vannak. Mindannyian imádunk valamit, nagyszerűek vagyunk benne. A kérdés az, hogy szeretjük-e az Urat, ami Istenünket teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes erőnkből. Az életünk tükrözi-e Krisztust életét. A kérdések, amelyekre ma választ keresünk, a következők. Tulajdonképpen micsoda az Isten tisztelet, és hogy értjük-e az Isten tisztelet értelmét és célját az életünkben. Ha meg akarjuk érteni, hogy miért imádjuk az Istent, vagy hogy egyszerűen miért szólítjuk meg, miért imádkozunk, ugye ebben a szóban is benne van, hogy imádni őt. Először is meg kell határoznunk a fogalmainkat, hogy mit értünk azon, amikor imádatról beszélünk. Valaki egyszer úgy határozta meg az Isten tiszteletet, mint egész természetünk alávetése az Istennek, a lelkiismeret felélénkítése az ő szentsége által, az elme táplálása az ő igazsága által, a képzelet megtisztítása az ő szépsége által, a szív megnyitása az ő szeretete által, és az akarat alávetése az ő szándékának. Mindezek imádatban összegyűjtve a legnagyobb kifejezés, amire képesek vagyunk. Mert imádatunk, dicséretünk alapja, egyetlen alapja Isten személye, az ő jelleme, az ő fián Jézus Krisztuson keresztül. Szeretném, ha észrevennénk néhány dolgot ennek a Zsoltárnak a versei alapján. A 95. Zsoltár Dávid meghívása mások számára, hogy csatlakozzanak hozzá Isten imádásában. Dávid ezt az imádatot aztán tematikusan Isten jelleme, Isten teremtményei, Isten jelenléte, Isten szuverenitása és az Isten üdvössége miatt tulajdonítja. A köszönet, az öröm, a zene, az imádság, a hálaadás elemei mind-mind össze vannak csomagolva ebben a 11 versben. Valójában a Bibliában feljegyzett 150 Zsoltárból 85-ben vannak elemek, felhívások az imádatra. Azért imádjuk Istent, mert ő arra teremtett minket, hogy imádjuk őt, nem pedig azért, hogy mit kaphatunk tőle, vagy mert jól érezzük magunkat tőle. János evangéliumában Jézus egy samáriai nőt szólít meg a kútnál, és beszélgetésbe elegyedik vele. A beszélgetés az Isten tisztelet gondolatára terelődik. Talán mindannyian ismerjük ezt a történetet, most hadd idézzek belőle egy-két verset. Hallgassuk meg, mit mond neki Jézus. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Ez egy csodálatos beszélgetés, amely újra és újra előkerül, amikor az Isten dicséretéről, imádatáról, az ő tiszteletéről beszélünk. Jézus tudja, hogy az asszony nem tudja, hogy kit imád. Hányan teszik ugyanezt? A samáriaiak olyan Isten szemléletet vallottak, amely teljesen megismerhetetlenné teszi az Istent. Azt imádták, amit nem ismertek. Isten kinyilatkoztatásának az áramán kívül állnak, mondta egyszer valaki. Így amit imádnak, azt nem jellemezheti igazság és ismeret. Erre mondja válaszul Jézus ezeket a szavait. De ennek nem így kell lennie. a mi életünkben sem. Amikor az Isten tiszteletet egy helyre vagy egy módszerre redukáljuk, akkor korlátozzuk az Istent. Leszűkítjük őt a saját korlátainkra. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Erre gondoljunk, amikor esetleg arra tévednének a gondolataink, hogy azt hinnénk, hogy pusztán az Isten tiszteleten való részvétel már azt jelenteni, hogy imádjuk az Isten. Az Isten tiszteletnek Jézus szerint egyszerre két kifejezést kell tartalmaznia, lélekben és igazságban kell imádnunk őt. A Szentlélek elsődleges célja az, hogy dicsőséget adjon, és arra vezessen minket, hogy dicsőséget adjunk Krisztusnak, Isten bárányának. Ez olyas valami, amit nem lehet fényekkel, zenével, vagy bármi mással előállítani. Az Isten tiszteletnek a lélek által vezetetnek kell lennie, és a lélek által vezéreltnek kell lennie. Talán a legnagyobb problémánk ma az, hogy úgy jövünk a templomba, hogy magunkat imádjuk, elsősorban magunknak akarunk valamit kihozni belőle, ahelyett, hogy Istent imádnánk. A másik kifejezés, amit Jézus mond, az igazság, amely nem választható el tulajdonképpen Isten lelkétől, a Szentlélek lényegétől. Nem lehet őket elválasztani egymástól, az igazság Isten és az ő igéjének teljes és hűséges kifejtése és beteljesítése. Az igazságban való imádat pedig megköveteli a helyes felfogást arról, hogy kit imádunk. Mert minden más bálványimádás. Két fogalmat szeretnék, ha megfigyelnénk az Isten tisztelettel kapcsolatban a Bibliában. Az Ószövetségnek a görög fordításában, a Septuagintában is megjelenik ez a szó, és a görög Újszövetségben is, ez a két szó, amit görög ugye a liturgiának és proszküneónak mondunk. Mi nyelvünkre pedig ugye Isten tiszteletként szoktuk ezeket fordítani. A proszküneó szó szerint azt jelenti, hogy előrehajolni, megcsókolni a földet tisztelettel, félelemmel és hódolattal. Innen származik a leborulni szavunk. Ez többször is előkerül az Ószövetségben és az Újszövetségben is, most csak néhány helyet hadd idézzek. Eszter könyvében például a király összes udvari embere, aki csak a királyi udvarban volt, térdet hajtott és leborult Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Mordokáj azonban nem hajtott térdet és nem borult le. Ugye, talán ismerjük a történetet, ugye Mordokáj volt egy zsidó ember, akinek le kellett volna borulnia egy ember előtt, de ő ezt nem volt hajlandó megtenni, mert ő csak az Isten előtt hajlandó leborulni. Aztán Máté evangéliumából két helyet hadd idézzek, második fejezetből. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Itt is ez a leborulni szó, a proszküneó szerepel. Vagy a 28. fejezet 9. verse. És íme Jézus jött szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. A Jézus feltámadása után játszódik ez a történet. Érdekes megfigyelni, hogy ennek a szónak a használata Jézus mennybe menetele után szinte csak negatív jelentésben szerepel, az apostolok cselekedeteiben is, a jelenések könyvében is. Aztán ott van a liturgia szó, ami pedig az Isten tiszteletben végzett szertartásos cselekedetre utal, mint például ugye Zakariás a templomban, ismerjük bizonyára a történetet. A vasárnap délelőtti Isten tisztelet az a pont, ahová az egész életünk összpontosulhat, és a forrás, amelyből az életünk fakadhat. Ha az életünk nincs összhangban ezzel az Isten tisztelettel, akkor nem imádjuk őt, még akkor sem, hogyha itt vagyunk a templomban. Ugye ezt szoktuk csak úgy mondani, hogy testben lehet, hogy itt vagyunk, de lélekben nem. Vagy az iskolában, az órákon is szokták mondani a tanárok, mikor látják, hogy a gyerekek nem figyelnek. Hát az Isten tisztelet azzal kezdődik, hogy otthon, öltözködés közben a szívünket már Isten felé irányítjuk, nem pedig akkor, amikor a harang elhallgat és az orgona megszólal. Az Isten tisztelet akkor folytatódik, amikor elhagyjuk majd ezt a helyet. Nem úgy van, hogy elénekeljük az utolsó éneket, még szól az orgona, de mi már fészkelődünk, hogy mikor lesz már vége, túl hideg van itt, már mennénk már haza. Bizonyára mindannyian láttunk már olyan sorozatokat a tévében, amikben minden résznek a végén ott van valami izgalmas, és aztán hirtelen vége. És alig várjuk, hogy láthassuk a következő részt, hogy folytathassuk a történetet. Az Isten tiszteletet csak úgy lezárni, és mindent hátrahagyni a templomban, olyan, mintha vége lenne ennek a sorozat epizódnak, de nem jönne folytatás. Nem jönne a végkifejlet, nem tudnánk, hogy mi lesz a vége ennek az egésznek, hogy teljesedik ki a történet. Mert ha itt hagyunk mindent, és csak eltávozunk innen a templomból, soha nem tudjuk meg, hogy mi lesz a végkifejlete az üdv történetnek. Mert az ember nem azért imádja Istent, mert részt vesz az Isten tiszteleten. Sokkal inkább azért jön el az ember az Isten tiszteletre, hogy imádja az Istent. És szeretne valamit adni neki. Azt szeretném, hogyha mindannyian felfognánk és megváltoztatnánk a szívünkben, hogy az idejövetel az nem rólunk szól. Nem arról szól, hogy mit fogunk majd kapni az Istentől. Azért jöttünk, hogy adjunk valamit az Istennek. Ennek a prioritása pedig a kereszten végzett munkájával kezdődik. Soha nem leszünk képesek annyit adni, amivel hálát adhatunk, és amivel annyira dicsérhetjük őt, hogy kiegyenlítődjenek a lapjaink. De legalább tegyük azt, amire kért, törekedjünk a tökéletességre. Az első lépés pedig az, hogyha kilépve innen a templomból, tovább visszük az ő szavát, és dicsőítjük másoknak az ő szent nevét. Ha nehezen megy ezeknek a dolgoknak a beépítése az életünkbe, akkor gondoljunk át pár dolgot. Amikor egy Isten tiszteletre gondolunk, melyek azok az elemek, amelyek a leginkább megragadnak a fejünkben? És hogy ezek inkább ránk, vagy Istenre összpontosítanak? Definiáljuk a saját szavainkkal, hogy mit jelent Istent imádni lélekben és igazságban. És olvassuk a Bibliát, és lássuk meg benne, hogy hogyan tükröződik ez a meghatározásunk a Szentírásban. Mert aki kapcsolatban van Istennel, az Krisztust teszi életének urává. Aki valódi kapcsolatban van Istennel, az nagyobb hitre fog törekedni, hiszen ez az, ami Istennek tetszik. Az Istennel való igaz kapcsolatban lévők szíve folyamatosan változik, hogy megfeleljen Isten szívének. És akik igaz kapcsolatban vannak Istennel, azok nyugalomra jutnak ebben az életben. Mert ez a nyugalom nem más, mint az egész életünkben szüntelenül Isten tiszteletben élni. Ami összekapcsol minket, az pedig nem más, mint együtt dicsérni Urunk itt a templomban, és máshol, ahol együtt lehetünk az ő nevében. Most hadd zárjam a Szentlélek üzenetét a zsidókhoz írt levél 2 versével, 4. fejezet 9-10. Verse így hangzik. A szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére, aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáitól. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt az igét, köszönjük, hogy rávilágítasz arra, hogy amikor idejövünk a templomba, akkor ne várjunk el semmit, hanem inkább mi akarjunk neked adni imádatot, dicséretet, tiszteletet. Mert így lehetünk együtt a te szeretetedben, a te békességedben, a te tiszteletedben. Amen.